Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség piros podcastjának egyik szerkesztője, és mai vendégünk pedig Zgut Edit, aki jelenleg Lengyelországban, Varsóban él, és a Lengyel Tudományos Akadémia doktorandusza, valamint a Varsói Egyetem vendégelőadója. Szia Edit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz András, nagyon köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
És hát már ebből a vendégválasztásból és a felkonferálásból is talán kitalálhatták a hallgatók, hogy a mai adásban jó eséllyel lengyel politikáról lesz szó, mégpedig azért, mert a közelmúltban egy elég nagy nemzetközi visszhangot is kiváltó elnökválasztás zajlott le Lengyelországban, ahol egy igen szoros verseny alakult ki a kormánypárti elnökjelölt és a jelenleg is hatalomban lévő, pozícióban lévő elnök Andrzej Duda, illetve az ellenzéki kihívója Rafał Trzaskowski között, és ebben a szoros küzdelemben, amiről teljes magyar média beszámolt, a jelenleg is pozícióban lévő elnök a lehető legkisebb különbséggel 51-49 arányban tudott nyerni. Tehát sokat lehetett olvasni a magyar sajtóban arról, hogy mi volt az eredmény, általában ment is az izgulás kormányzati és ellenzéki részről is, hogy vajon mi lesz, mit hoz a varsói gyors a magyar politikába, de nagyon kevés alkalom volt arra, hogy benézzünk egy kicsit az eredmények mögé, és az okokról, illetve a következményekről is beszéljünk. Erről fogunk ma Edittel beszélni. Kezdjük is talán azzal, hogy ha ránézünk erre az eredményre, és látjuk ezt a szoros eredményt, akkor nyilván felmerül, hogy mi döntött el mégis ezt a szoros versenyt Duda javára. Ha össze kéne foglalni röviden, hogy melyek voltak az eredményt befolyásoló legfontosabb tényezők, akkor te melyeket emelnéd ki?
Köszönöm szépen. Valóban fontos, hogy ezzel kezdjük, mert csak amiatt is, mert azt gondolom, hogy a demokratikus rendszerváltás óta nem volt ténylegesen ennyire izgalmas elnökválasztás Lengyelországban. Soha nem mentek el ennyien szavazni, és soha nem volt ilyen kicsi a különbség a két jelölt között a második fordulóban. Én három alapvető tényezőt emelnék ki, ami szerintem mindenképpen hozzájárult. Egyrészt ehhez a szoros versenyhez, másrészt pedig ahhoz, hogy végül mégiscsak a hatalomban lévő, a hivatalban lévő Andrzej Duda irányába billent el a mérleg. Az egyik pedig az, hogy a kormányzó jog és igazságoság és a széles értelemben vett egységes jobboldal, kormánykoalíció, továbbra is sikerrel épít az LGBTQ ellenes, menekült ellenes kultúrharcos retorikára, és ezáltal a morális pánikkeltésre. Tehát, hogy nagyon határozottan és kitartóan építenek ezekre az identitás alapú szorongásokra, és erre rájátszva gerjesztik a gyűlöletet a különböző kisebbségi csoportok ellen. Tehát, hogy most is azt láttuk, hogy egy teljesen lebutított dihotómiába ágyazták a választás tétjét, ugye azt súlykolták, hogy az egyház ellenes LGBTQ párti Trzaskowski és a tradicionális lengyel katolikus családi értékeket védelmező Duda között kell választaniuk a szavazóknak. Tehát az identitás alapú félelmekre való hatékony rájátszás, ez láthatóan korcsoportokra lebontva is nagyon jól működött. Elsődleges célpont volt a kormánypártnak a vidéki 20 000-es vagy az alatti településeken élő idősebb korosztály szavazóbázis. Na most őket több különböző szinten mozgósították. Az egyik, tehát nem csak ezekkel az LGBTQ terroristákkal próbálták őket mobilizálni a családi értékek védelmében, hanem például központilag kiköltött SMS-ekkel is hatástalanították például a koronavírussal kapcsolatos aggodalmaikat, hogy menjenek el és szavazzanak. Tehát Jaroszláv Kaczynszki is az utolsó órákban olyan üzeneteket olyan üzenetekkel hangolt Rafał Trzaskowski ellen, hogy a győzelme esetén ő legalizálna a kötelező eutanáziát például. Szóval ezeken a településeken, pláne a keleti vajdaságokban, még a nagyvárosokhoz képest kisebb részvétel mellett is nagyon jól tudtak egyébként szavazatszámokat hozni, pusztán tényleg már csak demográfiai adottságokból kifolyólag is, tehát hogy a lengyel az egy előregedő társadalom, ugyanúgy, mint a kelet-közép-európai társadalmak többsége, tehát így az idősebbek viszonylag nagyobb számban ugye a hivatalban lévő elnök esélyeit növelték. Tehát ráadásul ezt a homofób kampányt, ezt nagyon jól és praktikusan összekapcsolták a gyermekek védelmét hangsúlyozó LGBTQ ellenes üzenetekkel, mégpedig azon a bázison, hogy a kormány, ugye amióta megválasztották, azóta egy nagyon kiterjesztett szociális intézkedés csomaggal mondjuk azt, hogy jó értelemben vásárol szavazókat, tehát, hogy ennek az egyik zászlós hajója ez az 500 plusz zotyi elnevezésű családtámogatási program, és ugye itt az volt az üzenet, hogy ha az ellenzéket támogatod, vagyis hát, hogy az ellenzék jelöltjét támogatod, akkor nem csak, hogy morálisan korrumpálódnak majd a gyerekeid, hanem a családtámogatásoktól is elesel. A másik kulcs tényező, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy, és ez szorosan kapcsolódik ehhez, amit az imént mondtam, hogy az elmúlt évek példanélküli jóléti osztogató politikáját sikeresen összekötötték a jelölttel. Tehát, hogy ebben a kampányban Andrzej Duda és a kormány lényegében teljesen elválaszthatatlan volt egymástól. A kormánypárt sikereit egyben a Duda, Andrzej Duda elnökei sikereiként azonosították. Itt ugye a célcsoport a kormány elsősorban az alacsonyabb jövedelmi osztályok körében az emberek pártjaként pozícionálja magát, amely ugye betartja az ígéreteit. És a PISZ az elmúlt években folyamatosan bővítette a szociális jóléti intézkedés csomagot. Tehát ennek tényleg nem szabad elbagatelizálni a jelentőségét. Volt egy, csak hogy egyet emeljek ki, egy 40 milliárd zlotyit felemésztő csomag keretében kiterjesztették ezt a gyermektámogatást, bevezették a 13. és belengedték a 14. havi nyugdíjat, adócsökkentést és 26 év alattiaknak szóló adómentességet biztosítottak, kétlépcsős minimálbéremelést és magasabb hektáronkénti támogatást ígértek a gazdáknak. Na most ezek azok a választói csoportok, tehát ez az alacsony fizetésűek, a nyugdíjasok, a mezőgazdasági termelők, a nagycsaládosok, akik ugye elsődleges célcsoport, a jóléti lengyel állam elnevezésű program célcsoportjai, és jelenleg ezek azok a választói rétegek, kiegészülve a munkanélküliekkel, akik alapvetően adják Duda és a kormánykoalíció támogatóinak a bázisát nagyjából. A harmadik pedig az egyenlőtlen politikai játéktér, mert azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a kormányzó jogis igazságosság az, amióta 2015-ben hatalomra került, azóta úgy próbálta átírni a szabályokat, hogy az azért elsősorban a hatalomban lévőknek kedvezzen a későbbiek során, és ez a mostani elnökválasztáson is megmutatkozott. Tehát Rafał Trzaskowskinak jóval nehezebb dolga volt Dudával szemben. Ezt egyébként az EBSZ választási megfigyelői riportja is megállapította, hogy, tehát, hogy tisztességes szabad választásokat tartottak, de több szempontból is erősen Dudának lejtett a pálya. A varsói főpolgármester nem részesült egyenlő mértékben az állami támogatásokból, javakból, nem csak, hogy nem szerepelhetett egyenlő mértékben a közszolgálati médiában, de az állami műsorszolgáltatók kifejezetten az ellenzéki jelölt legitimátusának az alárásására játszottak, tehát kifejezetten Trzaskowski ellen kampányoltak, tehát ez egy masszív lejárató kampány zajlott ellene, hogy inkompetens, hogy nemzetellenes, hogy zsidó háttérhatalmak irányítják, hogy ugye szivárványba fogja borítani Lengyelországot, és alá akarja ásni a lengyel családi értékeket. Ugyanígy meg kell egyébként jegyezni, hogy a legnagyobb ellenzéki napilap, a Gazeta Wyborcza, eközben egyébként nyíltan Rafał Trzaskowski mellett kampányolt, és egyébként a hangvétel azért az ellenzéki média oldalán sem volt kíméletes, tehát ott például Dudát az utolsó napokban már úgy mutatták be, mint egy ilyen pedofil mosdatót, mert elnöki kegyelemben részesített egy kiskorút megerőszakoló, korábban megerőszakoló elítéltet. De egyébként az, hogy a közpénzből finanszírozott közszolgálati média ilyen típusú propaganda tevékenységet végez tényleg közpénzen, ez azért nyilván más súllyal esik alatba, tehát nagyon kiegyensúlyozatlan volt a közszolgálati tájékoztatás, és minden csatorna Trzaskowski alásására törekedett. És hát az a helyzet, hogy ez jól leírja egyébként a rendszer alapvetését, mert ez az, hogy az állam és a nemzet ellenségeiként láttatják a kormány pártoktól független, vagy azokkal kritikus, vagy pusztán a más értékrendet képviselő szereplőket.
Ez, amiket nagyon érzékletesen most elmondtál, ezek közül nagyon sok, nyilván a magyar hallgatóknak sem ismeretlen, hiszen hazánkban is elég sok minden emlékeztet erre, amiket felsoroltál, mondjuk pont a jóléti politika és a vonatkozó intézkedések, amiket felsoroltál, azok mondjuk pont annyira nem, de az egyenlőtlen játéktér, vagy akár az identitás politikai pozíció az igencsak hasonló. Viszont nekem eléggé feltűnő az, hogy mintha Lengyelországban az ottani kormánypárt, s még talán az Orbán kormánynál is sokkal, de sokkal jobban építene erre az identitáspolitikai kiélezésre, ennek az ilyen ügyeknek a mentén történő polarizációra. Ha egy kicsit meg kéne magyarázni, hogy ez miért működik ennyire Lengyelországban, akkor te mit mondanál? Tehát miért van az, hogy Lengyelországban ennyire kiemelt fontosságot kaphat egy ilyen kampányban ez a retorikai csomag, vagy intézkedés csomag?
Hát talán akkor azt emelném ki, amit egyébként a beszélgetésünk elején is említettem, hogy ugye itt van egy jól meghatározott, erőteljesen célzott ugye, célcsoport, az idősebbek, a kisebb településen élők, akik egyébként is értékszerkezetüket tekintve jóval konzervatívabbak, sokkal inkább rezonálnak az egyház által képviselt, és az egyház és a kormány által mondjuk tandemben hangoztatott mondjuk azt, hogy értékekre, és ezáltal sokkal inkább rezonáltak ezekre az üzenetekre, pláne ugye azokban a régiókban, ahol egyébként is egy alapvető politikai támogatási bázist biztosít a Lengyel Katolikus Egyház a hatalomban lévő párt irányába. Ez ugye ténylegesen látjuk, hogy mondjuk az otthoni helyzettel ellentétben itt Lengyelországban az egyháznak tényleges társadalomszervező funkcióján túl van egy erőteljes politikai, mondjuk azt, hogy sok esetben egyébként polarizációs szerepe, mert hogy ténylegesen is nyíltan ugye leteszi a voksot a kormánypárt mellett, és ennek ugye tényleges hatása van akkor, amikor az emberek mondjuk minden vasárnap elmennek a templomba, meghallgatják ezeket az üzeneteket, ugye ez teljesen jól reflektál mindarra, amit mondjuk a köztévében, vagy egyébként a kormány által képviselt üzenetekben hall, és ez ugye megerősíti őt a pártválasztásában. Tehát, hogy ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy erőteljes és fontos különbség, és ezáltal, tehát ugye az értékszerkezet szempontjából talán könnyebb is ilyen irányba hangolni a választói attitűdöket. Ami viszont szintén hasonló az, hogy ahogy te is, meg én is említettem, ugye ez egy kiegyenlítetlen játéktér, ami ugye tudatosan épült, ami hasonlóképpen működik itt is, mint Magyarországon, az, hogy itt is masszív állami erőforrásokat mozgattak meg a hivatalban lévő jelölt mellett, és most nem csak arra gondolok, hogy miket ígértek, hogy egyébként mondjuk hogyan bővítik tovább ezeket az intézkedés csomagokat, de hogy ténylegesen törekednek egy ilyen klientelizmuson alapuló valami fajta függőségi rendszer kialakítására, tehát hogy ezek a kisebb települések, amikről szó volt, itt ugye a kormány ingyert tűzoltó autókat ajánlott, akik többségében ugye Dudára is szavaztak egyébként a későbbiekben. Nem tudjuk pontosan, hogy például mondjuk ez a kampányelem, ez mondjuk mennyiben mozgosított ténylegesen, de hogy azt tudjuk, hogy mondjuk egy ingyen tűzoltó autónak egy lengyel vidéki kis településen óriási presztízse van, tehát hogy ez szerintem egy nagyon jól célzott és jól kitalált kampány volt ebből a szempontból, és egyébként az EBSZ választási riportja meg is, tehát kifogásolta is, hogy állami tisztségviselők, illetve a kormány kifejezetten ugye a kormány, majd hogy a kormánypárt jelöltje oldalán kampányoltak, Matthäus Morawiecki miniszterelnök kampány turnéja is ugye direkt így kvázi elmosta a határokat állam és a párt között, a jelölt és a jelöltet képviselő párt között, és a közszolgálati média ugye ugyancsak ezt az üzenetet erősítette. És egyébként pont emiatt a kiegyenlített játéktér miatt nagyon sok esetben tették is egyébként panaszt, tehát a választásokkal kapcsolatban. Közel 300 bejelentés érkezett, ez egyébként szintén példanélküli az eddigi választási történetben Lengyelországban, és maga a polgári platform is az eredmény érvénytelenítését kérni a legfelsőbb bíróságtól, de hát ez egyrészt két okból sem valószínű. Az egyik az maga a kormány által kialakított intézményes környezet, tehát hogy a választás érvényességéről ugye az a rendkívüli kamara dönt a legfelsőbb bíróságon belül, amelynek a tagjait a kormányzati reform keretében, idézőjelbetett reform keretében maga az államfő nevezett ki ide a legfelsőbb bíróság soraiba. Tehát hogy ugye megtörtént a bíróságok, az alsóbb szintű az általános bíróságok és az alkotmánybíróság teljes áthangolása, de közben zajlik ugye a legfelsőbb bíróság áthangolása is. És egyébként még hogyha érvénytelenítenék is, az eredményt, tehát itt akkor is van egy közel 500 000 hiányzó szavazatszám, na most ennyi voksot ugye óvással összegyűjteni lehetetlen, tehát az ellenzéknek el kell fogadni ezt az eredményt, de egyébként érthető valahol, hogy részben, hogy tiltakoznak az egyenlő játéktér miatt, mert hogyha ezt ugye most figyelmen kívül hagyják, ezeket a szabálytalanságokat, ugye nem tudni, hogy a következő választások hogyan fognak pontosan kinézni, de hát nem sok jót ígér egyébként a mostani. Lehet egyébként, hogy még ennél is részrehajlóbbak lesznek.
Igen. És ha már a következő választásnál tartottál, akkor nyilvánvalóan fölmerül az a kérdés, hogy az a hangvétel, amit most láthattunk Dudától ebben a kampányban, ami azt hiszem talán kijelenthető, hogy egyre jobban durvult, ahogy ment előre a kampány, és egyre inkább a szélső jobb felé közelített az a hangvétel, amit megütött. Talán jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy a következő választásokat ez már előre jelzi, tehát azt jelzi-e, hogy a jog és igazságosság a szélső jobb oldali üzenetek felé, és akár az összeesküvés elméletek még erőteljesebb képviselete felé fog menni, vagy hogy látod ezt? Ez mennyire egy egyszeri taktika volt, vagy mennyire jelöli ki a jog és igazságosság útját a következő években?
Én azt gondolom, hogy inkább kijelöli már csak amiatt is, mert van itt egy, mondjuk az, hogy egy ilyen, egyfajta tehetetlenségi nyomaték is a jobb oldalon, mert mint hogy a kormánypárt és környezetében azzal kapcsolatban, hogy ugye, tehát egyrészt azt láttuk a mostani választás alkalmával is, hogy egy egyébként nem olyan rég megalakított szélső jobboldali párt, ez a Konföderáció, ez ugye a negyedik helyen végzett a jelölt, a Krzysztof Boszek. Jelzés értékű a kormány számára, hogy egyébként az első körben ugye a fiatalok 25%-a erre a fiatal jelöltre szavazott. Tehát, hogy ez egyrészt nyomás alá helyezi, és nyomás alá tartja a hatalompártját, a koalíciót abból a szempontból is, hogy az alapélménye a PISZ-nek, a jog és igazságoságnak egyébként is az, hogy a tőlük jobbra csak a fal lehet. Ugye ez az alapvetése a kormánynak, és minden eddigi stratégiájuk, kampányüzenetük és egyébként kormányzat építkezésük is arra utalt, hogy ők amivel csak lehet, nem csak narratív, hanem jogalkotási szempontból is azért igyekeznek kifogni a szelet a szélső jobb oldal lehetséges vitorlájából. És egyébként eddig ezt hozzáteszem, egész jól csinálták. Tehát eddig ugye azt látjuk, hogy bár nem egyedül kormányoz a PISZ, tehát ehhez a kvázi sikerhez, ehhez kellett Zbigniew Ziobro is, aki ugye az egyik junior koalíciós partnerként, ez egyébként a jog és igazságosságtól jobbra lévő szavazatok vagy szavazók megszólításában segítkezik, mert hogy ő egy jóval radikálisabb álláspontot képvisel még a PISZ-nél is, illetve a Jaroszláv Govin vezette együttműködés párt, tehát hogy ők hárman együtt adják ki ezt a konstellációt, az egységes jobb oldalt, akik ugye igyekeznek amennyire lehet lefedni, vagy legalábbis, hogy megszólítani a tőlük jobbra és még annál is jobbra álló szavazókat. Úgyhogy én nem látom, hogy ez mitől változna, pláne nem amiatt, hogy egyébként, mint ahogy ebben az egyébként nagyon extrém módon polarizált és egyre radikálisabb hangvételű kampányban is láthattuk, hogy ez ugye bevált. Tehát, hogy ezért is azt gondolom, hogy ez a későbbiekben valószínűleg inkább kijelöli, és egyfajta fenntarthatóságot próbálnak majd ezáltal biztosítani maguknak. Tehát ezek a szélső jobboldali kirekesztő narratívák, ezek a zero-szkeptikus tónusok, ezek szerintem megmaradnak majd. Ahogy említettem, Zsobró pártja kulcsfontosságú szerepet tölt majd be ezen a téren, pláne egyébként az igazságszolgáltatás további átalakítása terén, tehát látjuk, hogy ő az, aki általában bejelenti, és most is ő jelenti be ezeket a további rendszer átalakító intézkedéseket. Azt nem tudjuk pontosan, hogy végül hol válik el majd egymástól, vagy elválik-e egyáltalán a retorikai szint és a jogszabályalkotás, tehát hogy a végül mi jön ki a csőből, és végül ténylegesen milyen területen lesz további jogszabályalkotás.
A választás előtt írt az Indexen egy írásodban, hogy a választás valódi tétje az a lengyel jogállamiság jövője. Mi várható most ezen a téren Duda győzelmét követően? Itt ugye most ugyanaz a párthoz fog tartozni továbbra is a kormány, illetve az elnök is. Lehet-e számítani arra, hogy Duda bármilyen ügyben is akár éljen később a vétó lehetőségével, vagy ahogy ezt a magyar politikában megismertük, inkább a jogalkotás motorja szeretne lenni, mint ahogy nálunk is egy köztársasági elnök ezt kijelentette. Mit várhatunk jogállamiság terén a következő időszakban?
Én kevésbé gondolom, hogy ő a motor lesz. Én szerintem inkább ő az lesz, aki majd nem fogja lassítani vagy fékezni, tehát hogy nem fogja egyébként betülteni azt a rendszer korlátozó szerepet, amit ugye Rafał Trzaskowski betölthetett volna. Tehát ugye azt látjuk 2015 óta, amióta a Kaczyński pártja hatalomra került, hogy A fő narratíva az a demokratikus rendszerváltás vívmányainak ugye teljes elvitatása, mint egyébként, ahogy Magyarországon is, és ugye ez alapján egy új típusú politikai rendszer kiépítése, ez a fő cél, ahogy egyébként a Fidesz és az itteni hatalompártja is ugye évek óta hatékonyan épít a demokratikus fékek és ellensúlyokkal szembeni türelmetlenségre, demokratikus intézménybe vetett alacsony bizalmi szintre, és ugye úgy ábrázolják ezeket a fékeket és ellensúlyokat, mint amelyek totál feleslegesen akadályozzák őket abban, hogy ők a nép érdekében, a lengyel szuverén nép érdekeit előtérbe helyezve ugye hatékonyan végezzék a dolgukat. Na most a zsinórban megnyerték a negyedik választást, most még nagyobb felhatalmazást indikálnak maguknak ahhoz, hogy ugye befejezzék azt, amit elkezdtek. És ugye eddig, tehát hogy szerintem itt senki nem árult zsákba macskát, tehát hogy ők évek óta arról beszélnek, hogy beszeretnék fejezni a bíróságokat érintő átalakításokat. Erre most is nem csak Zsobró, hanem több más kormányzati képviselő is tett utalást, hogy ez jön. Én nem látok semmi esélyt arra, hogy itt most optimistán azt gondoljuk, hogy konszolidáció jönne. Tehát az elmúlt két év választási ciklusának ez az állandó ígérete volt, hogy az a jó változás, amit ők meghirdettek, ezt most be fogják fejezni. Eddig ugye három lépcsőbe zajlott nagyjából ez a bíróságok áthangolása. Ugye említettem az Alkotmánybíróságot, a rendes bíróságokat, illetve a Nemzeti Bírói Tanácsot, és a következő lépcsőfok, ahogy említettem is, ugye az a legfelsőbb bíróság. És ezen felül, ami hát egy régi új elem, de talán most ténylegesen megcsinálják, az, amit Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter most jelentett be, hogy, vagy legalábbis, hogy utalt rá, hogy további központosító átalakítások jöhetnek. Itt az a cél, hogy a fellebbiteli bíróságok, a körzeti bíróságok és a kerületi bíróságok felszámolását foglalná gyakorlatilag magában, tehát hogy egy új regionális bíróság váltaná fel ezeket, tehát a jelenlegi háromszintű rendszerből egy kétszintű rendszert kreálnának, ami praktikusan azt jelenteni, hogy a teljes bírói kart át lehetne világítani. Tehát, hogy ez újabb tisztogatásokat tesz lehetővé, vagy tehet lehetővé. De hogy nem fognak megállni a bíróságoknál, tehát további feltett szándék ugye a média állami kézbevétele, ugye ezt nevezik repolonizációnak a kormányzati narratívában, hogy a PISZ-nek kedvező struktúrában rendezzék át ugye a jelenleg egyébként diverzifikált médiapiacot, elsősorban a privát kézben lévő televíziók és nyomtatott sajtók vonatkozásában. Itt ugye Kaczyńskinek az alapfelvetése, hogy egy szuverén országban elfogadhatatlan, hogy a média nagyrészt külföldi tulajdonosok kezében van, és politikai célokra használják. Tehát, hogy pont emiatt ugye hirdették meg, hogy a cél a külföldi tulajdonosi arány visszaszorítása. Erre korábban is volt már kísérlet, végül az nem... javarészt egyébként formális csatornákon érkező amerikai nyomásra nem történt meg, de ezt most 20%-ban szeretnék maximalizálni. Ez nem csak egyébként a Discovery Channelhez tartozó TVN amerikai, tehát mondjuk azt, hogy érdekeltségű televíziót érinteni, amelyiket most egyébként politikai genszerizmussal vádoltak a kampányban, hanem a német tulajdonban lévő Axel Springer Polska, mondjuk azt, hogy hálózatot, ide tartozik a Fakt, az Onet, a Newsweek heti lap, és egyébként pont a kampányban volt is összecsapás a Fakttal kapcsolatban, mert ugye ez a Bulvár magazin, ez részleteket közölt erről a pedofil bűnözőről, akit a Duna elnöki amnesztiában részesített, és ugye akkor a kormánypárt azzal vádolta meg Németországot, hogy külföldi beavatkozás zajlik gyakorlatilag a választásokba. Illetve ide tartozik majd még, vagy tartozhat a Polska Press Group, ami azért fontos, mert különféle regionális újságok tartoznak ehhez a csoporthoz, és ugye hát ezt látták itt az itteni kollégák a magyar példán is, hogy tehát uralni a regionális sajtót, az gyakorlatilag, tehát hogy ez mindent, az nagyon-nagyon sok hozzáadott értéket képvisel, de egyébként nem csak médiapiaci környezeti átalakítással lehet nyomást gyakorolni a médiakörnyezetre, itt többször elhangzott az is, hogy majd kialakítanak egy ilyen kvázi újságírókat szabályozó, megregulázó testületet, amelyik etikai alapon felügyelhetni vagy fegyelmeztetni az újságírók munkáját, illetve kilátásban van egyfajta fake news törvény bevezetése, amely viszonylag magas, ilyen nagyon magas, 1 millió zlotyig terjedő pénzbírságot szabna ki álhitterjesztésre, egy PISZ Dominik Csarczyński nem PISZ képviselő szeretne erről törvényjavaslatot benyújtani. Tehát, hogy több szinten zajlanak ezzel kapcsolatban készülődések, ugyanúgy az oktatás a tudomány területén is, tehát ahogy egyébként a Fidesz felfogásában is, itt a PISZ is úgy gondol egyébként az oktatási ágazatra, hogy annak ugye elsősorban a hazafias állampolgárok kinevelésére kell törekednie, akik által elkötelezettek a kormánypárt államközpontú felfogása iránt, és ugye ennek szellemében lehet számítani arra, hogy esetleg átalakítják majd az egyetemeket, vagy a középiskolát, jogszabályokat és az akadémiát szabályozó, mondjuk azt, hogy jogszabályokat is. Az elmúlt fél évben egyébként ez már volt napirenden, még kevés a konkrétum, de Jaroszláv Govin, aki egyébként azóta lemondott, ő beterjesztett egy olyan szerkezeti reformot, vagy előirányozott egy olyan szerkezeti reformot, amelynek következtében a kormány sokkal nagyobb beleszólást kapna az intézményi igazgatók kinevezésébe, és értékalapon lehetne szigorítani az LGBTQ ügyekkel, meg migrációval, meg holokauszt kutatással kapcsolatos mindenfajta kutatási területeket. Tehát ennek szellemében szerintem érdemes lesz azt is figyelni, amit Varga Judit ma lebegtetett meg a Twitteren, hogy a magyar igazságügy, tehát hogy ő maga elmondása szerint kezdeményezte Zbigniew Zsobrónál, lengyel kollégájánál, hogy alakítsanak ki egy V4-es professzorok hálózatát, akik majd a régió, uniós felfogásával, integrációs elképzeléseivel és a jogállamisággal kapcsolatban képviselnének egy a liberális föderalista szakértői körök ellensúlyozására egyfajta álláspontot.
Hát mindaz, amit most elmondtál, illetve amit ezek szerint a következő években várhatóan tovább görgő gőzhengerrel kapcsolatban elmondtál, az nagyon azt jelzi előre, hogy a lengyel-EU-s kapcsolatok finoman szólva nem lesznek jobbak a következő években várhatóan. Te mit gondolsz, hogy ennek az elnökválasztásnak most ebben az európai politikai dimenzióban mi a jelentősége? Tehát, hogy lehetnek újabb törésvonalak a lengyel EU-s viszonyban, annak következtében, hogy tovább folytatódhat ez a jogállamisági gőzhenger?
Tehát ha is amennyiben egyébként tényleg nagyobb sebességre fog kapcsolni ez az autoriter rendszerépítkezés, és én most egyelőre tényleg nem látom, hogy ez miért ne így történne, az mindenképpen újabb eszkalációt vetít előre az uniós kapcsolatokban. Itt, amit egyébként még a felsoroláshoz hozzá szerettem volna tenni, és ez valószínűleg egyébként az uniónál is ki fogja verni a biztosítékot, az, hogyha hozzányúlnak egyébként a nagyfokú gazdaság és politika autonómiával rendelkező helyi önkormányzatoknak mondjuk az, hogy a működéséhez. Tehát egyébként ez is ott van a horizonton, és ez azért lenne stratégiai fontos a kormány számára, mert ugye tehát itt egy többszintű kormányzati rendszerről beszélünk, ahol egyébként, tehát ez egyébként a lengyel demokratikus átmenet, a rendszerváltás egyik legfontosabb víványa, de most egyébként abból a szempontból visszaüt a PISZ-nek, hogy a vajdaságok többsége továbbra is ugye ellenzéki vezetés alatt áll, legalábbis ugye a nagyobb városok többsége az ugye ellenzéki vezetés alatt áll, és ezáltal ugye nagy fokú, tehát hogy lényegi ellensúlyként működnek a rendszerben, tehát hogy ez ott van a horizonton, ugyanúgy egyébként a média szabályozása, az egyetemek, tehát hogy ezek mind olyan ügyek, amit hogyha egyébként végigvisznek, pláne nem említve egyébként a bíróságok további átpolitizálását, az nem csak, hogy további kötelezettségszegési eljárásokat, de egyéb más intézkedéseket is előre vetít Lengyelországgal szemben. És az a helyzet, hogy a kormány magatartása szerintem egyébként is elég konfrontatív. Tehát, hogy például, hogy egy példát említsek, noha az Európai Unió Bírósága felszólította Lengyelországot, hogy haladéktalanul függeszte fel ugye ezeket a fegyelmi kamaráknak a működését a legfelsőbb bíróság sorain belül, végső uniós döntésig, ez végül nem történt meg. Tehát ezek a kamarák továbbra is működnek, és azt láttuk, hogy az Európai Bizottság eddig is több szinten reagált ugye ezekre az intézkedésekre, az EU történetében először ugye kezdeményezte a 7-es cikke szerinti eljárást. Ezzel ugye az a gond, hogy ez egy meglehetősen átpolitizált eszköz, egy alapvetően jogilag erősen szabályozott környezetben, ahol a politikai kultúra egyszerűen nem az diktálja, hogy tagállamok másik tagállamokat lehetetlenítsenek el a tanácson belül. Ha ezt végig is viszik, az minimum a magyar kormány meg fogja a végén vétózni, de én azt gondolom, hogy egyébként más régiós országok is. Szerintem sokkal fontosabb lenne, hogy a szokásos, tényleg az párbeszédre építő, de egyébként meg sehova nem vezető stratégiák helyett olyan lépéseket kell tenni az EU-nak, ami egyébként valódi áttörést eredményezhet. Az egyik ilyen szerintem, ami fontos lenne, az, hogy a kötelezettségszegési eljárásokat hatékonyabbá kell tenni. Eddig is azt láttuk, hogy egyébként csak a bizottság az uniós bírósággal együtt volt képes valamennyire is, ha más nem, akkor lassítani egy picit a lengyel kormánynak a rendszer átalakító intézkedéseit. Eddig 4 jogállamiságot érintő ügyben kezdeményeztek kötelezettségszegési eljárást, viszont továbbra sem elég gyorsan, és nem minden esetben. Tehát a baj például az, hogy a foglyul ejtett alkotmánybíróság és a Nemzeti Bírói Tanács esetében például semmi nem történt. Tehát ennek érdekében a bizottságnak szisztematikusan meg kell fontolnia minden esetben az átmeneti intézkedések gyorsított eljárásban történő alkalmazását, hatását tényleg minden olyan esetben, ahol felmerül a jogállamiságrendszer szintű fenyegetettsége, és az Európa, és ez nagyon fontos, hogy az Európai Bíróságnak pedig ezeket prioritásként kell kezelniük. Azért kell prioritásként kezelniük ezeket a kötelezettségszegési eljárásokat, mert ezek a hosszantartó, elhúzódó jogi procedúrák egyébként rengeteg mozgásteret biztosítanak a nemzeti kormányoknak, hogy még a luxemburgi bíróság döntésének a kihirdetése előtt ugye szubstanciális értelemben tovább gyengítsék a demokráciát. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, erre nagyobb hangsúlyt kellene szerintem fektetni. A másik pedig, hogy ezek a jogállamisági viták ugye kitermeltek ilyen új politikai mechanizmusokat. Ugye az egyik az az, amit épp ezekben az órákban tárgyalnak Brüsszelben, ez ugye a jogállamisági kondicionalitás. És ez tényleg nagyon fontos lenne, hogy legyen egy általános, mindenkire érvényes, az uniós költségvetés teljes egészére kiterjedő szabály elfogadása, hogy szigorítsák az uniós pénzek elköltését az igazságszolgáltatás függetlenségének az erősítésével, de az a baj, hogy ez ugye, tehát hogy ez már most látszik, hogy ez ki van véreztetve, és nem is nagyon van rá politikai akarat, hogy lesz végül egy olyan mechanizmus, ami ténylegesen rendszerkorlátozó verzióként el lesz fogadva, és fel tudná tartóztatni egyébként a lengyel kormányt. Tehát én azt gondolom, hogy ehelyett sokkal inkább olyan mechanizmusokra kéne fókuszálni, ami egyébként is biztosított az alapvető meglévő szerződésekben, tehát hatékony kötelezettségszegési eljárás, és emellett jobban ki kéne használni a meglévő jogi kereteket, ilyen például egy ilyen fura nevű mechanizmus, ez a közös rendelkezésekről szóló rendelet, ennek a 142-es stikkeje, ez lehetőséget biztosít arra, hogy uniós támogatásokat hatékonyan visszatartsanak a jogállamiságot alás országok esetében, de eddig egyébként sem Magyarországgal, sem Lengyelországgal szemben nem alkalmazták.
Hát az látszik, hogy a következő időszakban még sok ilyen kérdés és vita lesz az EU és Lengyelország között, ahogy a magyar kormány és az EU között is. Zárásként még azért térjünk ki egy kicsit arra, hogy mert most nagyon sokat beszéltünk nyilván a lengyel kormánypártról, illetve az ő terveiről, meg a valószínűsíthető tendenciákról. Egy kicsit beszéljünk zárásként a lengyel ellenzék jövőjéről. Nagyon úgy tűnik, vagy legalábbis ez az elnökválasztás így Magyarországról nézve, azt hozta, hogy ott is a teljes összefogás irányába megy a tendencia. Te hogyan látod a lengyel ellenzék jövőjét? Ez lesz az irány ott is? Összefogásról szól a következő időszakban minden? Meg tudják oldani ezt egymástól nagyon távol álló pártok? Mert ugye nyilván ott is van egy lengyel baloldal, ami ugyan nagyon gyenge, de nyilván markánsan mást képvisel, mint mondjuk a polgári platform. Tehát hogy látott a lengyel ellenzék jövőjét?
Hát megmondom őszintén, hogy innen nézve, de szerintem, tehát hogy lehet, hogy ez csak az én mondjuk az, hogy meglátásom, de nekem az a tapasztalatom, hogy ez az egységes fellépés, vagy ez a sorakozzunk fel Csaszkovszki mögött egységesen, és egyesítsük erőinket, azért ez nem teljesen így történt. Sőt, hát inkább azt láttuk, hogy nekem az a benyomásom, hogy a tavalyi európai parlamenti választások után lényegében ez az egységes blokk, ez inkább szétesni látszik. Tehát, hogy ha volt is egyébként mondjuk támogató megnyilatkozás a Simon Hovnya részéről, aki ugye egyfajta nevető harmadikként futott be az első fordulóban, is ő alapvetően egyébként baloldali szavazókat is megszólítani képes, de konzervatív értékeken alapulói, konzervatív alapokon építkező jelölt. Ő azért csak így félszívvel állt ki a Csaszkovszki mellett, pont amiatt egyébként, mert hogy azzal kalkulálhatott, feltételezem én, hogyha egyébként mégsem ő nyer, akkor egy esetleges ellenzéki tábor összeomlásából ő a Lengyelország 2050 néven meghirdetett társadalmi mozgalmával ugye rengeteget tud profitálni. Ez volt az egyik, de egyébként ugyanígy a hasonló konzervatív centrista választói szavazókat célzó Vladislav Kosinyák-Kamysz sem állt ki olyan formában Rafał Trzaskowski mellett, hogy nyíltan mellette kampányolt volna, tehát én azért ezt így azt mondanám, hogy szerintem egy picit különítsük el attól a stratégiától, ami egyébként tényleg példaértékű volt és megvalósult a tavalyi EP választások során, amikor a polgári platform bázisán egy több párti koalíciós együttműködés keretén belül zajlott ugye egy összefogás. Továbbra is próbál egyébként integratív megközelítést alkalmazni a polgári platform maga, tehát hogy bázisán tudni ugye az egyébként lényegében felmorzsolódott liberális novacsesznát, meg kisebb pártokat, de alapvetően, tehát egy ilyen pártokon átívelő együttműködést én most pillanatnyilag nem látok, és az a helyzet, hogy szerintem nem is tudom, hogy mennyire elvárható egyébként, hogy Rafał Csaszkowski, aki azt gondolom, hogy egyértelműen az ellenzék, legalábbis a legnagyobb ellenzéki pártnak mondjuk az, hogy a jövőbeni reménysége, és talán egy miniszterelnök jelölt lesz a jövőre nézve, hogy ő egy személyben összefogja ezt a szétabrózott tábort, mert egyébként az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a teljes összefogással kapcsolatban, hogy ez azért ambiciózus az ellenzék számára, mert túl nagy az ellenzéki pártok közötti ideológiai távolság. Tehát, hogy megpróbálták egyébként megvalósítani azt, amit egyébként a jog és igazságoság képes volt, hogy a néppárt, egyfajta néppárti struktúrában is egyesítsek például a radikális jobboldalt, a centrista jobboldalt és az etatista baloldali szavazókat, itt most a kormánypártra gondolok, de ez egyelőre, én nem látok hasonló, mondjuk azt, hogy cementáló erőt egyelőre az ellenzéki oldalon, illetve a másik mozgás, ami látszik, hogy ugye Rafał Csaszkowski szintén bejelentett egy társadalmi mozgalom, egyfajta társadalmi mozgalom megalapítását, a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek és egy ilyen széles ideológiai spektrumon mozgó ellenzéki tábor aktivizálásának a céljával, de hogy ez ugye azért is, tehát én azt gondolom, hogy ez azért is lehet, mert számára a saját pártja, egy mainstream beágyazott jobb-közép párt, aki egyébként egyfajta ellenpólust képez a hatalompártjához képest. Ez nagyon sok ellenzéki szavazónak ugye egyfajta vörös posztó a polgári platform, és úgy gondolnak rá, mint a kisebbik rosszra, akire nem szívesen szavaznának. Tehát egy picit, mintha meg is próbálná magát egyébként eltávolítani ettől a pártól, egyszerre megpróbál kint is lenni, meg bent is lenni a következő években, és így építkezni 2023-ra Varsó éléről. Nagyon az a benyomásom egyébként, hogy egy ilyen fideszes mintára, vagy legalábbis hogy hasonló mintára próbálják majd kiépíteni ezeket a helyi civil köröket. Ez egyébként hiánypótló lenne, mert ilyen nincs a jobb-közép liberális oldalon, tehát hogy amíg mondjuk a PiS-t egy hasonló konstrukcióban a Gazeta Polska platformján kiépített kvázi polgári körök támogatják, addig a polgári platformnak egyelőre nincsen ilyen szervezete, tehát egyébként szerintem ez nem lenne rossz, de hogy egyébként az ellenzéki konstelláció most, vagy akkor hogy fog kinézni, azt előre nagyon-nagyon nehéz megmondani. Én egyelőre inkább széthúzást látok, mint sem összefogást.
Köszönöm szépen Zgut Editnek, hogy rendelkezésünkre állt a mai adásban. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultunk a lengyel politikáról, meg hát arról is, hogy milyen párhuzamok és különbségek vannak a magyar és a lengyel politika között. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
És a hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm szintén, hogy velünk tartottak, és a következő hetekben pedig ígérem, hogy hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk. A viszonthallásra.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!